Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
2025 van. Ezt csak azért szeretném így kimondani, mert 2025-ben még mindig vannak olyan hiedelmek mobiltelefonokkal és ezen belül is platformokkal kapcsolatban, igen, Android versus iOS lesz ma is, amikor mindig tartják magunkat, és nemrégiben már átvettük az androidosat, és gyakorlatilag arra jutottunk, hogy valami olyasmivel zártuk azt a kis blokkot, hogy aki 2-3 éven belül vásárolt magának az előző 2-3 évben új androidos készüléket, az megnyugodhat, mert azok a problémák, amik még terjengenek az interweben, azok már nincsenek. Éppen ezért most megnézzük, hogy mi a helyzet iPhone oldalon, hiszen iPhone oldalon is rengeteg olyan hiedelem van, ami még mindig tartja magát. Ugye nézzük is meg, hogy mi a helyzet az iOS és egészen pontosan az iPhone-os hiedelmekkel és tépitekkel kapcsolatban.
Az első és legfontosabb talán az okostelefonok kapcsán, és kifejezetten az iPhone-ok kapcsán érdemes ezt megemlíteni, mert Android téren nagyon sokféle töltési instrukcióval találkozhatunk, és nagyon sokféle gyors töltési metódussal, nem mindegyik kompatibilis a másikkal, nem mindegyik úgy működik. Amire ki akarok lyukadni, az az, hogy az iPhone-oknál nincs olyan rosszul töltöd. Ez a tévhit egyébként nem feltétlenül volt teljes mértékben tévhit, és az az igazság, hogy egyáltalán az akkumulátor kezelése, az akkumulátor használata okostelefonokban és mobiltelefonokban nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. Régen ugye többféle technológiát használtak akkumulátorokra, most megint, igen, tudom, van szén-szilícium alapú újabb fajta akkumulátor, ne hozzuk ide, igazából teljesen más, eltérő típusú aksikat használtak nagyon régen telefonokban, és akkor megvolt az, hogy melyiket lehet szabad lemeríteni, melyiket kell lemeríteni, melyiket nem szabad 100%-os töltés után rajta a töltőn, és hát ezekből sok minden megmaradt egyébként az okostelefonok elterjedése mellett is, és nagyon sok esetben megvolt az, hogy még az iPhone-okra specifikusan is azt mondták, hogy van olyan töltési mód, amivel tudod kímélni az akkumulátorodat, és van olyan, amivel pedig egyáltalán nem segít ez az aksi életben maradásának, sőt, még károsítod is azt. Az az igazság, hogy ez a misztikum, ez abszolút nem igaz most már. Egyrésztről fogadjuk el, hogy az akkumulátorok élettartama az bizony használattal csökken. Bármit is csinálunk, tehát ezt nem fogjuk tudni elkerülni, és nem is érdemes ezen ennyit görcsölni, szerintem legalábbis nagyon sokan túl komolyan veszik ezt az akkumulátor töltési mizériát. És az igazság, hogy az Apple szoftveresen már nagyon régóta ott áll, ahol kellene lennie minden okostelefon gyártónak is, tehát hogy egy szoftveres optimalizáltsággal kíméli meg az akkumulátort attól, hogy különböző mértékű stressz érje az aksit, tehát aki mondjuk normál használat mellett alacsony töltöttségen teszi fel töltésre, egész éjszaka töltőn hagyja, az épp ugyanilyen mértékben ki fogja tudni használni, legalábbis a saját felhasználási szokásaitól függően, de ugyanilyen mértékben ki fogja tudni használni az akkumulátorát, mint az, aki mindig csak 80%-ra tölti, aki mindig írja arra, hogy 20-30% alá ne menjen a töltöttség, ezeket el kell felejteni, ezek már nem valós problémák egy iPhone esetében. Sokkal inkább arról van szó, hogyha mi magunk nagyon sokat használjuk egyébként a készüléket, és rendszeresen többször töltögetjük fel, az emészti az akkumulátor élettartamát, de ez általános, ez minden készülékre így egyetemesen jellemző.
És az is egy tévhit, hogy a háttérben futó appok bezárása segít az akkumulátornak. Ez lehet, hogy régen igaz volt, bár az sem feltétlenül van így, de most már az iPhone-ok is, és az Androidnál is egyre inkább így van, de az iPhone-oknál abszolút jellemző. Ez kicsit úgy kell elképzelni, mint a kihűlt lakást felfűteni, tehát hogyha kikapcsoljuk a fűtést és nulláról kell felfűteni a lakást, az egyszerre sokkal nagyobb energiabefektetést igényel, mint hogyha folyamatosan temperáljuk. Ilyesmi működik az iPhone-okban is, sokkal kevesebb energiát igényel, és nagyon ügyesen menedzseli a háttérben futó, éppen nem használt appokat az iPhone, mint a minden bezárogatunk, és mindent mindig nulláról újra meg kéne nyitnunk. Kicsit falsa hasonlat, de nagyjából érthető, tehát már ez sem igaz. Azokat az appokat zárjuk be, amiket valóban nagyon keveset használjuk, de a chat alkalmazásokat, a social media, ki mit használ, tehát ez abszolút egyén függő, azok nyugodt lehetnek a háttérben, ezt szépen menedzselni fogja az iPhone, és nem igazán fog semmit sem menni. Ugyanúgy, ahogy régen ez is egy nagy mondás volt, hogy a fekete háttérképek, ugye az egész dark mód mizéria, hogy sötét módba kell használni a telefont, meg mindent is onnan jött, hogy a fekete képernyő és a minél kevesebb szín megjelenítése, stb. Volt mindenféle tévhit, a spórol az aksin, és hát igazából ez igaz volt, de most már annyira jó minőségű és olcsó kijelzőket lehet kapni, és közben az akkumulátorok is annyit fejlődtek, hogy igazából nem látom. látszik, hogyha valaki fekete kijelzőt használ, meg nem kapcsolja ki, ugye ezek az always on, mindig bekapcsolt kijelzők is, ugye az elején, jaj, akkor meríti az aksit, nyugodtan el lehet felejteni, százalékosan, teljességgel elhanyagolható az a fogyasztás, amit ezek okoznak, közben pedig baromi praktikus és nagyon kényelmes, hogy azért mondjuk az órát, meg egy csomó mindent mindig látunk a telefonon, akkor is, hogyha ki van kapcsolva a képernyő, és ha már kikapcsolt valami, a Bluetooth se kapcsolja ki senki, teljesen fölösleges. Most azért hozzá szeretném így gondolni, hogy így belemelegettünk ebbe, hogy azért az 1-2-3 éves iPhone-okról beszélgetünk, tehát nem az őskövület 4 meg 4-essel meg ilyenekről, de olyan mértékben fejlődött a Bluetooth technológia, hogy már nem zabálja az aksit, ráadásul a különböző akkukímélő módokban, sőt még ezt is vezérli közben azért az oprendszer, hogyha nincs kapcsolat, akkor azért ott is egy kicsit pihenteti, szóval nem kell kikapcsolni a Bluetooth-t sem, nyugodtan lehet hagyni, hogy folyamatosan be legyen kapcsolva, de most elérkeztünk egy olyanhoz, amihez viszont én egy picit majd odaszúrok, miután a Peti elmondta az alapokat az Apple-nek, mert hogy egy óriási tévhit az, hogy az iOS nem annyira testre szabható, mint az Android.
És ez a terület, amin viszont egy nagyon érdekes helyzetben vagyunk, mert az iOS szoftvereit az elmúlt években nagyon-nagyon-nagyon könnyűvé tették, mármint olyan értelemben, hogy nagyon testre szabható, jól használhatóvá tették, ahhoz képest, és itt most fontos a kontextus, rettentően fontos, ahhoz képest, amilyen régen volt. Ugye nagyon régen, a kezdeti időkben, az első pár iPhone esetében folyamatos érv ellenérv rendszert alakított ki az Android és iPhone felhasználói tábor egymás ellen, hogy az Android sokkal testre szabhatóbb, azt csinálsz a telefonoddal, amit akarsz, és úgy törölsz belőle alkalmazásokat, és úgy szabsz testre mindent a kezdőképernyőn, ahogy te csak szeretnél, olyan widgeteket használsz, olyan mini alkalmazásokat, amilyeneket gondolsz, és ez mindig az volt. Ez mind megváltozott az elmúlt időszakban, főleg az iOS 26 esetében, évszámra váltotta az Apple idén a frissítések kapcsán, és ez a változat már egyrésztről nagyobb mozgásteret enged, ikonok elhelyezése, egy ideje már ugye a mini alkalmazások bepakolása is az ikonok közé játszik, könnyedséggel működik, igazából minden egyes beállítást, amit úgy gondolunk, hogy eddig csak Androidon lehetett, már meg tudunk tenni, ikon színeket tudunk változtatni, kezdőképernyőnk és főképernyőnk, lezáróképernyőnk színeit, képeit, betűtípusát, mindent tudunk variálgatni, még mindig egy picit kötöttebben nem tudunk annyiféle külső szoftveres elemet, mondjuk ikonkészletet letölteni, de ettől függetlenül igaz, hogy sokkal testre szabhatóbb lett az iPhone.
És azért egy picit ide kell szúrnom, mert ahogy a Peti is mondta, ahhoz képest, amilyen volt az iPhone, lett jobb az iOS, mert azért még mindig nincs meg az a fajta szabadság, ami viszont elképesztő mennyiségű human error-t tartalmaz, tehát ezt be kell látni, hogy valóban az Androidon azt csinálunk, amit akarunk, hogyha kell, teljesen új oprendszer tudunk ráhúzni, ha valaki ügyes, de ettől függetlenül ezzel el is lehet rontani, na de ilyen szintű turkálásra nincs lehetőség az iPhone-ban, sőt, igazából nagyon sokszor, ugye ezt már beszéltük az Android esetében, kapunk olyan funkciókat ugyanabban az alkalmazásban, ami létezik iOS-ra és Androidra, mert egész egyszerűen az Android operációs rendszer megengedő bizonyos szenzorokhoz, vagy akár operációs rendszer elemekhez hozzáférjen az az applikáció, amit az iOS-ben nem, tehát hogyha egy hasonlattal kéne élni, akkor mondjuk volt egy városnyi területünk, amin garázdálkodhattunk még az első iPhone-ok esetében. Most meg van egy kontinens, de nem tudunk kimenni ebből a kontinensből, ezzel az is jár természetesen, hogy nem tudunk túlzottan nagy hülyeséget csinálni iOS-ben, mint amit nagyon könnyű adott esetben Androidban, de még egy dolgot nézzük meg az iOS esetében, mert ez tényleg a mai napig nagyon erősen tartja magát, ez pedig az, hogy muszáj fizetni az iCloudért, különben nem működik az iPhone.
Ez valóban abszolút nem igaz, és régen sem volt így. Az iCloud arra jó, hogy biztonsági mentéseket készítsünk, ezen fölül is vannak funkciói, de a lényegi eleme ennek a szolgáltatásnak az volt, hogy az iPhone-unk beállításait, illetve képeinket mentsük, a képek videók mentésére viszont nem kötelező használni az iCloud-ot, egyszerűen kikapcsolhatjuk mindezt, és tudunk takarékoskodni, így a gyári ingyenes 5 GB-ot még egész jól fel tudjuk használni biztonsági mentésekre, csak a beállításainkra, a jelszavainkra, és ha szeretnénk, akkor semmilyen felhőmentést nem kell igénybe vennünk, de mellette ugyanúgy például a Google Photos, vagy mondjuk a Microsoft felhőtárhely szolgáltatása mindenképpen rendelkezésünkre áll, teljesen jól működik az Apple ökoszisztémában is. Igazából csak egy praktikum az, hogy az iCloud-ot fizetőszolgáltatásként sokan igénybe veszik, de igazából nem kötelező használni az iCloud-ot, ahogy valójában semmelyik felhőszolgáltatás sem.
Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Hát rég volt nálunk drága kályhacső, ha egyáltalán volt nálunk drága kályhacső valaha itt az iFaterben, de most itt van egy, hát nem olcsó kályhacső, aztán ki fog derülni, hogy igazából, amikor egy termékből egyetlen egy darab van a piacon, akkor nem lehet rá azt mondani, hogy drága vagy olcsó, mert hogy igazából nincs mihez hasonlítani, és az, amit nincs mihez hasonlítani, az nem más, mint a Nikon Coolpix P1100-as legendás fényképezőgép, mármint, hogy nem ez, nyilván ez majd lesz legendás, mert aránylag új, de a P1000-es az elődje, az gyakorlatilag egészen bizarr életutat futott be a világban, ugyanis a 2010-es évek végén kezdték el forgalmazni, és pár évre rá gyakorlatilag elfogyott. Elfogyott, és éppen ezért a használt piacon drágábban kerültek ki, mint amennyi az eredeti ára volt, mert egész egyszer nem lehetett hozzáférni, mert hogy van egyetlen egy elképesztően komoly trükkje a P1000-esnek, és most már a P1100-asnak is, egy tényleg jelentéktelen 125-szörös optikai zoom. Még egyszer, 125-szörös optikai zoom, ami tud, innen a kályhacső kifejezés, gyakorlatilag teljesen kitolt objektívvel, hát így az alkaron nagyságú az a cső, amit magunk előtt kell tartani. Nyilván a súlyban és üvegekben és mindenben azért jelentős, hát hogy mondjam, fejlesztéseket igényel, és hát nem ezt fogjuk zsebre rakni, ezt a készüléket, hogyha elszaladunk, nem tudom én, a gyereket az oviban lefotózni vagy levideózni, de mivel jelenleg a világon nem lehet kapni ilyen zoom átfogású fényképezőgépet, éppen ezért kvázi kis túlzással annyira árazza be a Nikon, amennyire csak szeretné. Na, nézzük meg, hogy mi ez a kis furcsa szörnyeteg.
Az áradás az azért gyorsan annyit még hozzátennék, hogy az előd modell életútja egy picit, egy egészen apró pillanatra visszaköszönt akkor, amikor idén évelején bemutatták az új verziót is, tehát a P1100-ast, mert hogy rövid ideig nem lehetett vásárolni ezt a készüléket, olyan gyorsan elkapkodta a piac, annyira gyorsan felvásárolták az új modelleket is, hogy a Nikon egy sajnálkozó üzenetet küldött körbe az értékesítőknek is, hogy bicsi bocsi, kifogytunk, nem tudtuk, hogy ennyire fontos és ennyire kellendő lesz ez a modell, hamarosan visszatérünk új készletekkel, és valóban így is lett, tehát azóta ismét kapható ez a fényképezőgép, de jól mutatja ez is azt, hogy mekkora igény van egy olyan fényképezőgépre, aminek nem cserélhető az objektíve, tehát ez egy nagyon fontos tényező, nem cserélhető az objektívje, mégis hatalmas zoom tartományt kínál. Ugye van az a kategória a nem cserélhető, mondjuk azt kompakt fényképezőgépek esetében, bár ezt tegyük hozzá, hogy minden szót lehet használni a Nikon P1100-ből, csak azt nem, hogy kompakt. De van egy olyan kategória, úgy hívtak, hogy bridge gépek, amik kifejezetten arról szólnak, hogy relatíven egy zoom tartományjal, nagy objektívekkel dolgoznak, mégis ezért egy cserélhető objektíves géphez képest kisebbek is lehetnek, most már ez nem igaz, régen a tükörreflexes korszak aranykorában ez azért igaz volt, és nem kerül gyakorlatilag három emberi szerv fekete piaci árába, hogy egy ekkora objektívet beszerezzük, mert hogy ugye ilyen zoom tartomány, amiről most szó van egyébként a 125-szörös nagyítás, és itt ez nagyon fontos, hogy nem az az okostelefonoknál megszokott digitális és mesterséges intelligenciával feljavított meg itt-ott kiszínezett nagyításról, hanem valódi optikai zoomról, tehát 24 mm-es gyújtótávolságból 3000 mm-es gyújtótávolságig nyúló zoom átfogásról beszélgetünk. Ez az az objektív méret, amivel már lehet tényleg úgy holdat fotózni, hogy nem ezer másik interneten található képből rakja össze majd nekünk az automatika végeredményt. Tehát itt minden arról szól a Nikon P1100-nál, hogy milyen távolságban tudunk akár nagy átfogású természetfotókat, akár mondjuk makrofotókat készíteni. Ezekre mind együttesen kínál egy relatíve, legalábbis ehhez a mérethez, ez a tudáshoz nézve kompakt méretű gépet a gyártó. Nyilván már az előző modell receptjét folytatták, úgyhogy technikailag itt inkább csak finom hangolás és csiszolgatás volt, nem pedig egy nagyon-nagyon-nagyon komoly újítás a modell széria frissítésekor.
A szenzorunk az egy 16 megapixeles szenzor, nem kell hátra hőkölni, a fotós világban nincs ez az őrületes, több száz megapixeles pixel hajhászat, tehát ott, hogyha jó az üveg, jó napot kívánok, 125-szörös optikai zoommal, persze, hogy jó az üveg, akkor igazából ez a 16 megapixel, ez bőven elegendő. Ehhez kapunk természetesen most már 4K-s videófelvételt 30 vagy 25 képkockával, tehát itt azért ne álmodjunk ilyen 100-120 képkockás, meg akár 60 képkockás 4K felvételekről sem. Van egy 3,2-szoros kihajtható LCD kijelző, ami hála jó Istennek nem érintő kijelző, tehát azért itt a gombokkal, mint egy rendes fényképezőgépen, egy rendes célhardveren kell dolgoznunk, és ez nagyon jó is van, és hát a csatlakozók is teljesen modernek, van itt USB-C, HDMI mikro, mikrofon bemenet, Wi-Fi Bluetooth 5.2, de tényleg az van, hogy amúgy talán megkockáztatom, hogy a szenzor méretét tekintve, és nem feltétlenül megapixel, hanem konkrét fizikai méretét tekintve, ez egy teljesen használható gép, talán a tudásához és talán az árához képest ez az egyetlen, ez lehet az egyetlen fájó pont, ami azért így bizonyos területeken vissza is köszönhet fotózás közben, de úgy minden benne van, benne vannak előre beállított módok, hogy tűzijátékot, éjszakai módot, stb. Tehát, hogy ha nem vagyunk annyira professzionális fotósok, akkor is fogunk tudni nagyon jó képeket lőni a P1100-zal, és valóban a 125-szörös zoom nem kell minden nap, de amikor kell, akkor nincs más.
És nyilván nem egyedülálló minden tekintetben ez a fényképezőgép, nem fogja kiváltani az összes DSLR-t, az összes tükör nélküli cserélhet 5-éves professzionális gépet, és nem fogja majd annyira lelkesen cipelni meg annyi turista sem magával, és nem csak az árazás miatt, mert ez nyilván ez nem egy belépő árkategória, hanem azért sem, mert azért a masszív tömeg, ami ehhez a géphez tartozik, az egy kicsit visszatartó erő. Majd, hogy nem másfél kilogrammot kellene magunkkal cipelnünk, ugyanis minden egyes élethelyzetben, ami azért nyilván nem reális, főleg az okostelefonok korszakában, ahol most éppen az a nagy divat, hogy legyen vékonyabb és könnyebb a telefonunk, amivel egyébként a relatíve jó fotókat tudunk már csak úgy afhol készíteni. Ez a kép inkább arról szól, hogy nem kell pont a nagy zoom tartomány miatt magunkkal cipelni egy sokkal drágább és egyébként sokkal nehezebb felszerelést, akkor, ha mondjuk éppen csak kiruccanunk valahova, ahol tudjuk, hogy már azért néhány fotót szeretnénk előni, adott esetben mondjuk egy madárlesre megyünk, bármi ilyesmi helyzet előfordulhat, nem mindenhez kell a teljesen professzionális felszerelés. Ez a kamera megadja azt az érzetet, amit már egy majdnem profi rendszer tud adni egy átlag felhasználónak, nagyon fontos, hogy ezt kiemeljük. Persze természetesen mindenféle extra Nikonos szoftveres különlegesség és funkció megtalálható. Itt nyilvánvalóan lehet már Wi-Fi-n keresztül vezérelni a kamerát, adatot cserélni Wi-Fi-n keresztül ugyanúgy, és nyilván rengeteg fókuszbeállítási lehetőséget, manuális módokat kapunk, minden egyes dolog testre szabható egyébként a készüléken, nagyon jól kézre dolgozik a Nikon szoftvere, de nyilván ebben azért hosszú-hosszú ideig volt tapasztalatuk, vagy van tapasztalatuk hosszú-hosszú ideje. Valóban a hardware-es limitáció az az 1/2/3 szenzorméret, ami fényérzékenységben fog majd egyébként kihívásokat állítani a jövendőbeli tulajdonosok elé, és nyilván ugye minél kevesebb fényet tudunk találkozni, annál jobban kiütközik majd az, hogy zajos képek készülnek szürkületkor, sötétben. Nem ez az a kamera, amivel éjszakai fotózásra mennénk elsődlegesen, de egy átlag tényleg természetfotó sorozatra kifejezetten jól használható, ha vállaljuk azt, hogy persze egy ekkora eszközt cipelünk magunkkal, aminek azért jó esetben tényleg egy külön táska való már.
Ez a készülék mindenképpen táskába való, a különbség csak az, hogy egy táskával megvagyunk. Tehát, hogyha van egy ilyen P1100, oké, másfél kilót cipelni kell, ezt aki fotózni megy, az tudja, de nem viszünk plusz objektívet, ha még beleteszünk a táskába még egy aksit, vagy még két aksit, mert azért ez a 260 körüli expo, amit egy aksival el lehet lőni, ezt mondjuk egy természetfotós hamar el tudja használni, de még egy vagy két plusz aksival is egyetlen egy kompakt, bármint fotóstáskához képest kompakt fotóstáskával megvagyunk, és egészen széles körben tudjuk használni madárles, természetfotózás, stb. Stb. Tehát egész egyszerűen mégis csak azt lehet vonnani, hogy azoknak, akiknek erre van szüksége, azoknak egy sokkal komolyabb, sokkal nehezebb és adott esetben sokkal drágább eszközparkot is kiválthat, amit mondjuk nyilván professzionálisabb munkára is lehet használni, de nem mindenki profi fotós, nem mindenki ebből él, valaki csak szimplán szeretne egy orbitális zoomát fogású kompakt fényképezőgépet, és itt a kompakt nem a méretére utal, hanem inkább abba a kategóriába, ahova ezt az egész P-szériát sorolja a Nikon, és ahova hivatalosan mutatom az idézőjele, talán az 1100 is tartozik, de hogy igazából minden hátrányával, ami ugye ez a szenzor és az a fényérzékenység talán a legnagyobb, együtt is ez egy annyira unikális termék, annyira nincs ilyen a piacon, hogy egész egyszerűen nem tudjuk azt mondani, hogy jó vagy rossz, ez van, elképesztően jó, hogy van, és nem csak mi gondoljuk, hogy elképesztően jó, hogy van, hanem ugye az eladási adatok is, hogy gyakorlatilag mind az előző modell, mind pedig az új modell pillanatok alatt elfogyott az első körökben, és most már szerencsére azért lehet kapogatni, de nincs akkora választék P1100-ból, mint mondjuk nem tudom, bármilyen más fényképezőgéből, szóval abszolút a helyén van. Mi nagyon örültünk, hogy megnézhetők ezt a nagyon furcsa, nagyon bizarr és mégis nagyon hasznosnak tűnő fényképezőgépet, de ez az egy óra általában kevés, most is csak ennyire volt időnk, de az iFater.net oldalon, a TikTokon, a YouTube-on és a Blue Sky platformon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!